Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast, teljesen rémületes körülmények között, hiszen nem ott vagyunk, ahol szoktunk lenni, nem a stúdiónkban vagyunk, hanem egy színpadon ülünk, nem hárman vagyunk, hanem egyrészt négyen, mert van egy vendégünk, és velünk szemben ül, hát mit mondjuk a hallgatóknak, több millió ember figyel minket most éppen, de legalábbis majdnem 100. Ugye ezt mondhatom, és itt a közönségre nézek, ugyanis itt most a Context 2023 konferencián, annak a színpadán ülünk, annak a, hogy is mondjam csak, a levezető, lelazító, záró eseménye leszünk, mi most legalábbis ebben reménykedünk, és egyúttal a hallgatóknak szeretnénk elmesélni, hogy körülbelül miről is volt szó ezen a mai konferencián. Arra foglak majd titeket kérni, hogy vegyük szépen végig az, hogy mi történt ma a konferencián, és elsősorban a kételjeiteket fogalmazzátok meg. Tehát, hogy mi lenne, hogyha most megpróbálnánk az ördög négy ügyvédje lenni. Gyulát és Gyurit most nem mutatom be, hiszen az itt ülők már hallhatták őket. Ja nem, a Gyulát nem. Van, aki nem ismeri a Gyulát?
Gyulát mindenki ismeri.
Kovács Gyula, Data Science Coach, korábban adat személyi edző, úgyis hivatkoztál magadra, az nagyon menő volt a személyi edző kifejezés. És Scheffer Krisztián, te ma előadtál itt a konferencián, ugye? Mégpedig bemutattad az egyik, mondjuk, hogy kísérleti projektedet, leginkább annak nevezném.
Igen, hát köszönöm szépen, hogy meghívtatok a konferenciára meg ide is. Juniornak hívják a projektet, és a lényege az, hogy próbálja megoldani azt a problémát, hogy a ChatGPT-vel és társaival lehet olyan kódot generálni, de hogyha profi programozóként próbáljuk használni, akkor hamar azzal szembesülünk, hogy hát hiányosságai vannak, és ezt egy ilyen körépített eszközzel próbálom ezt megoldani. Valamennyi sikerem is van benne, mert hogy saját magát már tudja írni, egy utolsó 700 commitot, aki tudja, mit jelent ez, az talán tudja, hogy ez nem kevés, azt már maga írta, tehát hogy kódjában gyakorlatilag már csak olyan kódok vannak, amit saját maga generált az én promptjaim alapján.
Ezt egyébként én nem tudom igazán elképzelni, ti el tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent, hogy magát írja?
Én nem.
Gyula, valami, ha te sem,
valami,
akkor,
valami homály.
Tehát, akkor megkérdezzük Krisztiánt, hogy ez hogy
hát
is
ezt
van?
Hát úgy kell elképzelni, hogy azt mondom neki, hogy akkor most legyen egy új zöld gomb, amire az van írva, hogy commit, és akkor csodás-csodája lesz egy új zöld gomb, amire az van írva, hogy commit, létrejön az a kód. Hát ugye programozni, programot generálni valamennyire tud ugye a modell maga. Egyszerűen lehet neki mondani azt, hogy készíts egy JavaScript kódot, ami valamit csinál, vagy HTML-t, angolul vagy magyarul akár leírjuk neki, és akkor ki tudja generálni a hozzátartozó kódot. Ez nem nagy truvály, abban az értelemben, hogy ezt nem én csináltam, sajnos. Amit én ehhez hozzá tudok adni, az az, hogy ugye nehézségei vannak akkor, hogyha nagy a program, hogyha nem a nulláról kell felépíteni egy új programot, hanem egy meglévőnkkel módosítani, akkor ugye meg kell a promptban fogalmazni azt, hogy akkor mik azok a fájlok, amiket hozzá kell nyúlni, és hát van egy csomó ilyen körítés feladat, amitől a prompt jó lesz, és aztán a választ azt pedig vissza kell vezetni a fájlrendszerbe, tehát hogy valóban azok a fájlok létrejöjjenek, és akkor utána lehet a teszteket lefutatni még ilyesmi. Tehát lényegében ez egy fejlesztői környezet, amit én fejlesztek, vagy hát most kifejleszti én, vagy saját magát fejleszti. Igen, ugye nyilván a nomenklatúrát azt még rendbe kezdtem, de én úgy gondolom, hogy azt én fejlesztem ezt a kódot, csak nem én kódolom, talán most épp ez erre. Szóval, de saját magát kódolja, saját magát írja, de hogy valójában, hogy mi legyen benne, azt azért nekem meg kell mondanom, és majdnem olyan precízen meg kell mondanom, mint hogyha rendes programozási nyelven írnám le, de azért mégse. Tehát valójában könnyebb is így írni.
Igen, hát azt hiszem, hogy legyen itt egy zöld gomb, ami azt csinálja, hogy azt azért egy egyszerűbb megfejtés, mint leírni a zöld gombnak az összes paraméterét, a méreteit, és így tovább. Értem. Már beszéltünk itt a konferencián korábban erről, de most akkor a hallgatóknak is van valamiféle képe arról, hogy kb. Mivel foglalkozol, és az egyúttal talán azt is megfesti majd, hogy amikor most így végigmegyünk a konferenciának a tartalmán, akkor milyen szemüvegen keresztül fogod te kommentálni azt. Hát majd meglátjuk, hogy milyen szemüvegen keresztül. Most viszont nem a hallgatóknak, hanem a nézőknek mondom, hogy elővettem a telefonomat, de nem TikTokozni fogok, hanem ezen keresztül fogom követni a programot, amin ma már végig mentünk.
Azért én majd ellenőrzöm, hogy mit csinálsz.
Jó, rendben.
Feri, ott van papíron.
Vállam
tudom,
fölött figyel.
Old school.
Az első előadást Körmendi György tartotta, biztos minnyáján ismeritek ezt az előadót, hiszen podcastunknak is oszlopos tagja ő, és te egy ilyen üzleti környezetet, kb. Egy ilyen trendelemzést mondtál el, nem? Tehát arról beszéltél, hogy mi történt az elmúlt évben, és hogy miért is foglalkozik ez a konferencia nagynyelvi modellekkel.
Köszönöm a kérdést. Nagyévű előadásomban beszéltem sok mindenről. Reméljük, hogy nem okoztam maradandó károsodásokat a közönségnek. Igazából egy csomó mostanában engem foglalkoztató jelenségről, meg trendről próbáltam beszélni valóban. De azt hiszem, hogy meg a podcast hallgatóknak, meg a rendszeres hallgatóknak nem újdonság, hogy azt az űrzavart, ami mostanában van, nem csak talán az én fejemben, hanem úgy az egész témában, azt egyáltalán azonosítani, mert szerintem az is egy fontos dolog, hogy azonosítsuk, hogy ez most itt valami nem oké, meg hogy milyen aszimmetriák, milyen paradoxonokat tudunk megfigyelni, ez már szerintem egy fontos lépés afelé, hogy esetleg valamit kezdjünk a helyzettel. Utána meg néhány ilyen trendet valóban megpróbáltam azonosítani megint csak. A nagy megfejtéseket talán az most nem tettem, mert hogy így nem is lehet talán. Én nem tudok.
Volt kettő olyan nagyon konkrét jóslatod, amivel most szembesítelek itt nagy nyilvánosság előtt. Az egyik az volt, hogy
akkor mégis, bocsánat.
Szemben az előrejelzésekkel 6-7 év múlva a legkevésbé sem lesz egy, tudom én, másfél billiárd dolláros üzlet a nem is tudom, mi is
az a generatív AI-ra vonatkozott.
Hogy ez egy kisebb biznisz lesz, mint amire számítanak.
Előadásra készülve rákerestem, ugye mindenki meg tudja tenni, hogy milyen prognózisok vannak a részben a szűkebben vett területtel, hogy ez a Conversational AI nevű területtel, részben pedig a generatív AI-val kapcsolatban. És hát az előbbire nagy meglepetéssel azt tapasztaltam, hogy ilyen teljesen szűk tartományban vannak becslések. Fogalmam sincs, hogy milyen módszertannal, ezt kétségbe is vontam, hogy gyanús a dolog, és valóban arra azt hiszem egy viszonylag szolidabb, mindössze 40 milliárd dolláros összeg szerepelt a 2030 körül, míg a Bloombergnek egy elemzésében 2030-ra egy 1300 milliárd dolláros piacot azonosított, vagy határozott meg, vagy jelentett ki elég kategorikusan, ami az egész generatív AI területet jelenti. Ez egyébként egy meglepően nagy terület, hogyha valaki elkezdi ezt tanulmányozni, akkor rendkívül sok területet értenek alatta, és meg se próbálnám ezeket így felsorolni. De most csak egyet dobok be, hogy például a hollywoodi filmiparban, meg az összes ilyen filmkészítésben, ott videóiparban ott nagyon várják ezeket a technológiákat, hogy ott most már ilyen nagyon használható módon ezek megjelennek és robbantanak.
Ide kapcsolódó boldog hír, hogy a színészek is megállapodtak a stúdiókkal, úgyhogy véget ért a hollywoodi színész és forgatókönyvíró sztrájk.
Úgyhogy... Nem tudom, Feri, szerintem van, aki ennek se tud örülni. Tehát...
Jön a Dűne 2. Egyrészt, másrészt ezek szerint a stúdiók eldöntötték, hogy egyelőre még nem helyettesítik a színészeket mesterséges intelligenciával. Ugye ez volt az egyik dolog, ami ellen sztrájkoltak. Krisztián, mekkora lesz ez a piac? Szemben a Bloomberg-el, vagy a Bloomberg mellettem mit gondolsz?
Hát én inkább a Bloomberg-el értenék egyet, hogy lesz ekkora, ha bár nem tudom, hogy pontosan miről van, tehát mit értünk bele, és mit nem. Ugye. De amit mondtál, az mindenképpen megfontolandó, ugye az volt a fő érvet, hogy ez nem le fog menni az ára. Tehát, hogy mivel mindenki ezt fogja csinálni, egy alapinfrastruktúrává válik, ezért majd nem lehet ennyi pénzt elkérni érte, mint amennyit. De másrészt, ha megnézed, hogy most mennyit kapsz egy ChatGPT előfizetést, ugye $20 plusz áfa havonta, ennél lejjebb én nem hiszem, hogy kell menni. Tehát, hogy most ez más kérdés, hogy igazából mi van benne megint csak.
A kérdés az, hogy ki fogja ezt valójában alkalmazni. Tehát ez most pontosan arra jó, hogy mi is vettünk egyet a cégbe, és akkor időnként, hogyha valakinek kell, akkor játszik vele. De hát ennek valószínűleg nem az ambíciója, meg valószínűleg a sok dollár se ebből jön neki, mert hogyha ezt így összeszorzom a föld lakosságával, akkor is egy véges szám jön a 1300 milliárd dollárhoz képest ki.
Nem sokkal kevesebb.
De egy sokkal kisebb szám.
7 milliárdot megszorzom 20 dollárral havonta. Azért az nem rossz pénz.
Na jó, de akkor azért két
nagyságrend,
de becsültük szerintem föl azért. A másik, hogy akkor még nyilván nem egybe kerülne, tehát megint egy ilyen körbe kerültünk. Nem ez az igazi alkalmazói kör, hanem nyilván azok a vállalatok, nagyvállalatok, akik igazából ezekre a technológiákra alapulva értéket is tudnak teremteni, hogyha nem tekintem túlságosan jelentős értéknek, hogy mondjuk egy szakdolgozatot megírok ezzel a technológiával, akkor inkább arra gondolok, hogy mondjuk nem tudom, egy telekom cég, vagy egy másik nagy szolgáltató használ ilyesmiket valamire, a céljaira.
Igen, és abszolút igaz, hogy túl vannak árad ezek a termékek. Tehát vannak ezek a félig működő ugye, fejlesztői környezetek, én is hasonló fejlesztek, azért látom, amiket mondjuk 250 dollárért adnak havonta, mert ugye abba beleértik persze az AI-nak az alapköltségét is, tehát hogy akkor már az API hívásokat nem kell fizetni. Ezt nem lehet majd ennyire adni valószínűleg, hanem negyed ennyiért, de ezzel együtt én abban hiszek.
Sőt, csak egy mondat, hogy megerősítsem, hogy én azt gondolom, hogy ennek valójában infrastruktúra költségei lesznek, mint ahogy mondjuk a cloudnak, meg más hasonló technológiáknak is alapvetően infrastruktúra jellegű költségei vannak, és nem pedig azt a fajta ilyen, nem tudom, tudást, vagy bármit füzettetnek ki vele ezekkel néhány éven belül, amit itt gondolunk, hogy itt emögött valami nagy okosság van.
Igen, viszont én hiszek abban, hogy ez tényleg meg fogja változtatni a világot, és hogyha ugye már az ötös GPT-nél már mondogatják, hogy majd akkor az már egy átlag embert majd már ki tud váltani, hát reméljük, hogy ez nem igaz, de ugye 10 éven belül azért én azt gondolnám, hogy ez megtörténik, tehát hogy egy átlag számítógép előtt dolgozó embert azt ki tud majd váltani, és hogy mekkora a piac, meg hogy mennyi a hatása a világra, az ugye különböző dolog, és ez egyáltalán nem értek, de hogy a hatása az biztos, hogy óriási lesz. Tehát nem lenne furcsa, hogyha ebből egy ekkora mennyiségű pénzt is az ipar ki tudna venni, én úgy érzem.
Simán lehet, miért is ne. Menjünk tovább. Második előadónk dr. Jang Győző volt, aki az egyszerűség kedvéért azt mondja, hogy a magyar puli atya, mert ez így hülyén hangzik, nem? Tehát a puli nevű
kicsit
GPT modellnek
a gazdája.
A, sokkal jobb, igen. Szóval ő a puli gazdája, és azt mondta el nekünk, hogy hogyan működik a GPT. És arra gondoltam, hogy arról kérdezlek meg ezzel kapcsolatban titeket, hogy láttatok-e ti már olyan alkalmazást, vagy használtatok-e már olyan alkalmazást, ami generatív AI-t használt, és jó volt valamire. Úgy értem azon túl, hogy szórakoztató, hogy érdekes, hogy ki lehet próbálni, hogy kísérletezni lehet vele. Tehát olyas valamit, ami akár mondjuk egy nagy nyelvi modell, vagy olyan jellegű eszköz volt mögötte, és valamire, nem tudom, konkrétan használták.
Hát azért a kódra használják, nem Krisztián?
A GitHub Copilot az egy létező.
Igen, az egy létező.
Igen,
használják.
És ez mit csinál egész pontosan?
Az annyit tud, hogy miközben írod a programot, segít, vagy hát tanácsokat ad, hogy szerinte hogyan kéne folytatni. Tehát elkezdesz valamit, mondjuk egy függvényt leírod, hogy akkor ez két számot összeadó függvény, és akkor ő folytatja, hogy szerinte hogyan kell a két számot összeadó függvényt megírni, és ha csak nyomsz egy entert, akkor ott van, nem kell megírni.
Kicsit ugyanúgy, mint ahogy a Google Docs-ban, ha gépelek, akkor felkínálja, vagy akár a mailben felkínálja a következő szavakat, vagy akár mondatrészt.
Igen.
Egyébként az is ilyen, nem? Az is generatív AI, vagy hát transformer alapú.
Igen. Azt mondjuk. Viszont
Atyaisten, akkor találkoztam én is ilyennel.
Igen, bizony. Gondoltam. És észre se vetted, ez a nagyobb veszély.
Kemény.
Na egyébként a másik, ahova már ugye az elejétől kezdve használják, az nyilván ezen kívül biztosan vannak még, csak ami nekem eszembe jut meg, amiről talán sztorizni is tudok, az a marketing bullshit generálás. Én például ismerek egy olyan céget, ahol ismerek egy olyan kollégát, aki csinált egyszer egy ilyet, és mert nagyon rövid határidővel kellett egy anyagot összeállítani, és ráadásul egy olyan anyagot kellett, amit ilyen mondva csináltan abszolút ilyen fióknak kellett legyártani, és ezt a kolléga megcsinálta, és elküldte. Nem tudom már, hogy mennyi időt töltött el, de szerintem keveset, és utána mindenféle dicséreteket kapott az a cég, hogy ilyen szuper anyagot ők még nem láttak. Egy ilyen nagy multinak kellett ezt küldeni. Remélem eléggé GDPR kompatibilisan mondtam el a történetet. De az a lényege, hogy te drámai.
Tehát a marketingre tudok csatlakozni, abszolút én ismerek egy marketing szakembert, aki azt mondja, napi szinten generál képeket vele, úgyhogy az ügyfelek tudják egyébként, tehát hogy Superman repül a nem tudom, OSC-vel a mögött valami, és ez működik, és a szövegeket is generálja, sőt azt is mondja, hogy rendszeresen pályáz ilyen helyekre, hogy ott munkát kapjon, és rendszeresen a pályázatokat ChatGPT-vel írja, és olyan is volt, majd nyert.
Igen, igen, én is sok olyan alkalmazásról tudok, amikor magát a ChatGPT-t használja valaki szövegek előállítására, vagy akár kivonatolására, de én inkább arra gondoltam, hogy olyan fajta alkalmazás, ahol már egy létező üzleti alkalmazásnak egy része, amit a generatív AI hajt végre. Tehát nem a bullshit generálás, mert igen, arra tudjuk, hogy arra tökéletes.
Hát én azt az adásomban is, ha nem felejtettem el mondani, akkor mondtam, hogy szerintem az áttörés az még várat ebben az ügyben.
Erre próbálok kiukadni.
Igen, így van.
Ugye azt is mondtad, hogy mindjárt odaengedlek Gyula a mikrofonhoz, csak bocsánat, de hogy azt is mondtad, hogy 2024 lesz az az időpont, amikor ilyen vállalati integrációs rendszerek lesznek szép számmal, amelyek ennek az alkalmazását teszik majd lehetővé a nagyvállalatok számára.
Ehhez nem tudok hozzászólni, tehát ha most ne nézz rám, pont akkor nézz rám, amikor nem tudok rácsatlakozni. Én a győző előadásáról szeretnék reflektálni.
Szerintem az úgyis mindenkit jobban érdekel.
Az egy szenzációs előadás volt, tehát aki csak most hallgat minket a térben és nem volt itt, ez rettenetesen jól összerakott előadás volt. Szerintem aki eddig úgy homályba volt, hogy mi az egész, az most úgy elég rendbe lett rakva. De ami miatt nekem tanulságos volt, hogy azt hiszem Győző 2 éve tartott itt előadást, és ugye akkor még sehol nem volt a ChatGPT, és akkor ezeket a klasszikus nyelvi modellekről beszélt, ezek most zárójel szintet értek el, és nem lehetett nem észrevenni, hogy a nyelvtudományokkal foglalkozó szakemberek is teljesen más irányba kellett. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ők ezt akarták, de nem lehet most nem ebbe az irányba menni, és minden, ami addig úgy fontosnak tűnt, azok tényleg ilyen, mint a történelemben volt valamikor az alapnyelvi modellek, ez a történelemben egyébként 2 éve volt, tehát nem 20 éve, meg 30, vagy 100, és már lassan a homályba vesznek a dolgok, és ugye itt elhangzott, hogy a Puli ez a magyar nyelvi, nagy nyelvi modell lesz, illetve hogy az egyik, mert több is épül. És előbb itt arról beszéltünk, hogy mi lesz majd nem tudom hány év múlva, hány milliárdos piac. Ez a bizonytalanság, ami bennem megint felerősödött, hogy akár a tudományos életem belül is ez a fajta irányok, hogy egyik irányban elindulnak, és aztán utána 2 év múlva már egy teljesen más irányba kell menni, ez a tudományon belül is szerintem egy új jelenség. Ez nem tudom, hogy mennyire lehet frusztráló, hogy mondjuk csinálsz valamit 10 évig, amiben nem lehet több cikket írni.
Ezt én meg tudom helyette is mondani, az nagyon frusztráló lehet.
Másrészt meg az is látszik, hogy számomra ez egy nagyon jó örömteli hír, hogy a magyar tudósok építik a magyar nyelvi modelleket. Ugye megint csak hivatkoznék akár a múltkori adásunkra, Prosziki Gáborra, hogy a nagy nyelvi modellekben nagyon kevés volt a magyar nyelv, a korpuszban, mint tanult, nagyon kevés volt a magyar nyelvű szöveg, és ugye itt most az a várakozás, hogy a magyar témákra sokkal jobb válaszokat fogunk kapni, mint hogyha megkérdezzük jelenleg a ChatGPT-t, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy hova fognak jutni. Ami egy kicsit talán a várakozásokat majd egy kicsit le fogja hűteni, hogy én után beszéltem Győzővel, és ez nem lesz elérhető a széles kör számára. A Puli olyan szinten igen, hogy fölmész és használod, de úgy, mint hogy mondjuk a ChatGPT vagy a Láma, hogy a saját adataidat rátanítod, nekem legalábbis most azt mondta, hogy egyelőre nincs a tervben.
Hát én szerintem inkább annak a függvénye, hogy az az infrastruktúra, ami most rendelkezésre áll, az alapvetően egy kutatói infrastruktúra. Nem hiszem, hogy magának a technológiának lenne, tehát én azt úgy tudom, hogy az egy nyílt technológia, tehát hogyha megfelelő infrastruktúrát alá teszi valaki, ami nem kutatói céllal, akkor az egyébként is, ugye már az előbb is azt mondtam, hogy előbb-utóbb hosszú távon ennek infrastruktúrális költségei lesznek ezeknek a rendszereknek, nem pedig a kódban lesz ez elásva ennek a költsége.
Következő előadó az Huszti Dani volt az IBM-től, az IBM, hát AI evangelistája, ha most nincs itt ő sem már, úgyhogy
bátran... Nyugodtan mondhatsz, amit akarsz, igen.
Ezt mondani róla. Szóval, ugye ő volt az, aki a Watson X-et mutatta be, tehát azt, amivel egyébként mi is kísérletezgettünk nem régen, és ő a végén kapott egy kérdést arról, hogy na jó, de mikor lesz az, amikor magyar vállalatok elkezdhetik ezt használni? A maga nagyszerű, vagy hogy mondjam, optimista stílusában azt mondta, hogy hát már most is lehet használni. Szerintem a kérdező úgy értette, hogy mikor lesz alkalmas a Watson arra, hogy már Watson X, hogy ezt tényleg lehessen valamire használni, ami hát a fene tudja, hogy már alkalmas-e, de hogy ez engem még mindig nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok, hogy mikor jutunk el oda, hogy magyar nagyvállalatok, én nem is akarom, hogy kisvállalatokról beszéljünk, magyar nagyvállalatok olyan belső tudásbázisokat építsenek, amiben mondjuk természetes nyelven lehet keresni, amiben mondjuk kivonatokat tudok kapni egy prompt alapján meghatározott dolgokról, tehát amiben nagy nyelvi modelleket használtunk a tudásbázisnak a kezelésére.
Próbálom értelmezni a kérdésedet. Lehet, hogy egy...
Lehet, hogy már vannak egy ilyenek?
Lehet, hogy egy nagy nyelvi modellnek most jobban menne, és hogy az ülne itt a helyem. Tehát, hogy igazából arra gondolsz, hogy nincsenek ilyen korpuszok a cégeknél, vagy arra gondolsz, hogy nincsenek ilyen igények, alkalmazások? Tehát, hogy melyik része, ami...
Nem, én arra gondolok, hogy szerintem nincsenek ilyen alkalmazások. Tehát, hogy vannak a korpusz alapanyagok, minden cégnél van végtelen mennyiségű dokumentum, amit föl lehetne dolgozni, de én nem hallok olyanról, és nem tudom, hogy lehet, hogy ti igen, és akkor most majd kiderül, hogy tájékozatlan vagyok, hogy ezt... ilyen eszközökkel kezelnék, miközben azért ehhez nem kell egy nagy nyelvi modell se feltétlenül. 10 éve is lehetett már olyan tudásbázis kezelőket építeni, amik csak akkor még szakértői rendszernek hívtuk őket.
Hát azért hiba-ból vannak ilyenek.
Vannak ilyenek?
Vannak.
Tudsz konkrét példát mondani?
Tudok konkrét példát mondani, de igazából...
De nem mondasz.
Azért nem mondok, mert végig kéne gondolnom sok szempontból, hogy...
De például az e-mail kategorizáló megoldások az már régóta elég jól megoldott probléma.
Igen.
És azok működnek.
Igen, arra konkrét példát is tudok mondani, tehát van olyan magyar cég, mi szállítottuk le, hogy 10 éve működik a e-mail, nem csak e-mail kategorizálás, hanem konkrétan a bejövő e-maileket automatikusan valós időben továbbítja megfelelő helyre, de ez egy nagyon régi
megoldás. Én inkább olyasmire gondolok, hogy bemegy az ember egy bankfiókba, velem megesett ez mostanában, és ott feltettem egy nem különösebben bonyolult kérdést, és így összeszaladt az iroda, és egymás között így ilyen fejvakarva beszélgettek a bankfiók alkalmazottai, hogy akkor ezt most hogy is, ezt lehet ilyet csinálnunk, vagy ezt hogy kéne? És hogy nekem annyira adná magát, hogy ezt, hogyha beírom egy ilyen tudásbázis kezelőbe, akkor ott a válasz.
Én úgy tudom, hogy zajlanak ilyen projektek, meg vannak erre próbák. Itt egyébként nem az a gond, hogy ezt nem lehet egyszer megcsinálni, ezt valóban már régóta meg lehet csinálni. Itt ami miatt ezek a projektek szerintem egy idő után úgy a feledés jótékony homályába merülnek, az, hogy ezeket a rendszereket, a teljesen mindegy, hogy melyik rendszer, ezeket mindig fenn kell tartani, tehát ezeknek van egy javulása, ezek fél év múlva, egy év múlva, 5 év múlva romlanak, és akkor már nem szívesen nyitod meg, és nem szívesen keresel rá, mert nem költötték erre azt a forrást, ami ahhoz kellett volna, hogy ezeket folyamatosan karban tartsák, és azokat új dokumentumok belekerüljenek, azok megfelelően fel legyenek tanítva. Tehát valamiért az a gondolkodás, hogy az összes ilyen jellegű dolognál, meg nem csak itt az informatikában, hogy csinálunk egy rendszert, banális példa, egy weblapot, amikor is hivatkoztam rá, hogy egy weblapot megcsinálunk, és akkor azt gondoljuk, hogy az most már majd úgy jó lesz a világ végezetéig. Tehát nem.
Ami számomra inkább elgondolkodtató volt, hogy ugye arról van itt szó, azt hiszem, hogy egyre inkább mindenki számára nyilvánvaló, hogy itt egy tanácsadói szemszögből, vagy tréner szemszögből itt egy óriási változás történt. Egészen, ha visszamegyek 10-20-30 évet, a nagy szállítók, mondjuk egy IBM, vagy egy SAS adott eszközöket, és ez az eszköz arra volt jó, hogy én elmentem egy céghez, vagy megvette egy cég, és a saját adatain nulláról felépített modelleket. Tehát ahhoz kaptunk eszközt, hogy kvázi egy baltát kaptunk, hogy a fát kivágjuk, és asztalt csináljunk belőle. Most viszont valami olyasmi történt, ami teljesen más architektúra, fogalmazzunk így, hogy már publikusan elérhetőek kész modellek. Tehát például nagy nyelvi modellek már készen elérhetőek, tehát mikor belevágunk egy projektbe, akkor van már egy nagy nyelvi modell, nem kell nekem akár cég vagy tanácsadó felépítenem a nulláról, hanem csak az adott cégnek az adatain úgynevezett finomhangulást kell végezni. És most, amit láttunk megoldásokat, azok azt az illúziót mutatják, vagy sugallják, hogy igazából a tanácsadókra, vagy szakemberekre annyira nem lesz szükség, mert valaki feltölti az adott cégnek a PDF-eit, és kész, már is megvan az adott cégre szabott megoldás, onnantól kezdve a szabályzatokkal kapcsolatban bárki kérdez, tudja a választ, és így tovább. Most én nem azt mondom, hogy ez lesz, csak azt mondom, hogy itt ez egy olyan jövőkép, ami vagy bejön, vagy nem, de foglalkozni kell vele szerintem.
Na jó, de hogyan keletkeznek azok a PDF-ek, Gyula?
Hogyan keletkeznek?
Hát ez
a kollégák hívják amiket...
Hát...
Arra gyanakszom.
Amire valahogy annak létre kell jönni, és utána tudjuk csak
na jó, de azok már létre jönnek.
De azok ott vannak.
Azok már
ott
vannak.
Beküldi az ügyfél, stb. Ott van eltárolva.
Holnap után is létre kell jönni az új PDF, amiben az új szabályzatot írjuk le, meg
ezért
az új...
nem fogják kirúgni az összes dolgozót,
hát
hogy
az...
még írják az új PDF-eket. Ez egy ilyen szép új világ, nem? Ha így belegondolunk, hogy mindenki azért dolgozik, hogy még újabb PDF-ek szülessenek.
Te itt ülsz mellettünk, de el tudsz olyan szoftvermegoldást képzelni, hogy egy alkalmazás magától folyamatosan feltölti a rendszerbe a PDF-eket, nem?
Hát ha már létrejöttek a PDF-ek, akkor azt hiszem, hogy a feltöltés
lesz a kihívás. Nem lehet, hogy az alkalmazás írná is a PDF-eket? Ahogy a te rendszered hát fejleszti ír. Saját magát,
igen,
hát, úgy lehetne egy banki hát
igen,
szisztéma
de azért
ilyen.
Az a szemét be, szemét ki, elv azért az még él. De amúgy meg igen.
Húha!
Na, tehát nem tudom, mennyire volt érthető, amit akartam mondani, hogy minthogyha az intellektuális részét annak a munkának, amit mi adatelemzők, data scientistek, nyelvi szakértők imádunk csinálni, azt elvennénk tőlünk. Egy kicsit olyan, mint az önvezetés, hogy az autó saját magától vezet, tök jó, kevesebb baleset vagy a franc, ugye mi lesz, de emberek, én imádok vezetni. Ezt most elveszik tőlem. Tehát, hogyha
addig csinálod, amíg még lehet.
Ferekünk alá raknak ilyen nagy modelleket, amit régebben én csináltam, oké, nem ilyen jót, meg csak az adott cégnek az adatain, de én csináltam, én élveztem, én intellektuális kihívás volt, hogy hogy rakjuk össze a dolgokat. Ha ez a jövőkép, akkor egy kicsit, hogy is mondjam, az ember elszomorodik.
Véletlen, hogy a kódex másolók is mennyire gyűlölték a Gutenberget, meg az angol gyári munkások is egy kicsit lázadtak a szövőgépek ellen.
Nem is tudom, menjünk tovább.
Szerintem ugorjunk, igen.
A konferencia menetében vagy szövetében itt volt egy kis megakadás, amikor is kávészünetet rendeltünk el, erről most nem kell azt hiszem külön beszélni.
Valójában akkor itt az első platóra.
Az első csúcspontját akkor érte el, igen, akkor végre beszélgettünk egymással, és akkor innentől kezdve miután akkor így az első felvonásban megbeszéltük a mondjuk hogy az alapokat, az üzleti trendeket, a technikai alapokat, meg az üzleti alkalmazási lehetőségeket, akkor jöttek a különféle alkalmazási példák. Az első az Rakovics Zsófia szociológus sztoria volt, aki végre nem üzleti és nem társadalmi célokra használta, vagy használja a nyelvfeldolgozó rendszereket, vagy hát inkább nyelvfeldolgozó algoritmusokat, mondjuk inkább így, a statisztikai módszereket, hanem társadalomtudományi célokra. Ő konkrétan két kutatással számolt be, az egyikben politikai beszédeket elemzett, lényegében szavak együttjárása a miniszterelnök beszédeiben 2007 és 11 között, ha jól emlékszem.
Igen.
És ebből próbált következtetéseket, vagy próbál következtetéseket levonni a közbeszéd meg a politikai beszéd változásaira. A másik pedig, amit bemutatott...
Na, ezt hát
az volt. Na, szerintem Gyula, téged ez felkeltette az érdeklődésedet, igaz?
Utána én beszélgettem vele. Virtuálisan csinálta 2000 válaszadót. Ugye a nagymintás kutatások 2000 főből állnak, vagy 1000, tök mindegy. De itt most nem az történt, hogy felhívogattak 2000 embert, és megkérdezték, hogy kire szavazna, stb. Hanem az történt, hogy a tárkinak megnézték, hogy hogyan készítik el a mintát a kérdéves kutatásnál, életkor, végzettség, településtípus, nem, stb. Alapján, és a ChatGPT-nek szépen egyesével felvittek ilyen virtuális személyeket, hogy pont reprezentatív, olyan reprezentativitást adjon ki, mint hogyha egy valódi kérdőves kutatást csináltak volna.
Ugye az, hogy felvittek ilyen személyeket, az azt jelentette, hogy olyan promptot írtak, hogy ChatGPT, képzeld magad,
pontosan,
42 éves magyar nőnek, aki 16 év tanulás után...
Egyedülállóan neveli, mit tudom, két gyerekét, aki 12 és 16 évesek.
Az alábbi kérdésekre.
És igen, és utána a ChatGPT elképzelt, hogy milyen lenne az ilyen hölgy vagy férfi, és utána feltettek neki kérdéseket, és aztán szépen leírták, összegezték ugyanúgy a válaszokat, mint egy klasszikus kérdőves kutatásnál, és most jön a csavar, hogy megvolt a valódi kérdőves kutatásnak az eredménye is, így összetudta vetni a kutató, hogy mekkora az eltérés a között, hogy ténylegesen felhívjuk az embereket és megkérdezzük, meg a között, hogy nem hívjuk fel őket, csinálunk egy ilyen virtuális mintát, és a ChatGPT megtippeli, hogy mit mondanának ezek az emberek.
Ez kicsit nekem olyan, mint amikor megkérdez a ChatGPT-t, hogy mennyi lesz a bitcoin árfolyam a jövő év végén. Igen.
Tehát én is, nekem is nagyon sok kétségem van az egészen kapcsolatban, de az ötlet maga az azért nagyon eredeti szerintem.
Tehát az ötlet zseniális, de azt ugye maga Zsófia is elmondta, hogy és akkor az jött ki, hogy a ChatGPT elég vacakul tippelt. No.
Hát én nem tudom, én néztem az eredményeket, nem tudom, ki szerint tippelt vacakul.
Szavazzon a közönség, ki szerint tippelt jól a ChatGPT, tehát adott elég releváns eredményeket.
Na, azért van, aki főra, tehát majdnem, hogy többen rakták fel a kezüket azok, akik szerint jól tippelt,
csak majdnem,
mint akik vacakul. Nem, határozottan.
Igen, szóval 0,7-es...
Korrelációkat mutatott
a legjobb pillanataiban az elemzés.
A következő, volt olyan kérdés, vagy volt olyan kutatás, hogy különböző demográfiai jellemzők mennyire befolyásolják a politikai aktivitást. És ott baromira együtt mentek a dolgok. Tehát ami nagyon befolyásolja a politikai aktivitást, az a ChatGPT szerint is nagyon befolyásolja, és ami minimálisan, az a ChatGPT-nél is minimálisan. És ugye az volt az egyik kritika a ChatGPT felé, hogy pozitív tartomány volt az egyik, a másiknál nem, de egyébként mind a kettő nullához közeli volt, tehát a statisztikai hibatár után elismerte nekem, hogy alapvetően a következő rész az lesz, hogy a statisztikai hibahatárhoz fogja összehasonlítani. Tehát engem meglepett az, hogy nem egy atom hülyeség jött ki. Tehát kijöhetett volna egy teljesen más görbe, mint ami a kutatásból kijött. Nagyon hasonló görbe jött ki.
Nem, de hogyha mondjuk a bitcoinnak a jövő évi árfolyamához is fogsz találni nagyon hasonló, meg azzal láthatatlanban korrelláló információkat, az másképp, hogy előre nem tudod, de ha megnézed, akkor majd lesz korreláció csomó, mit tudom én, milyen tojástermelési, meg egyéb adatokkal. Tehát ezek azért elég randomok, és én ezt nem is nagyon boncolgatnám tovább, mert szerintem tényleg nem gondolom, hogy ez több ok miatt ez önmagában nem kell túl komolyan venni. Egy aspektusa viszont biztos, hogy érdekes, hogy magát a nyelvi modellt, ugye csomószor vádolják azzal, hogy ez ilyen torzításokat inherensen tartalmaz. És ezekről viszont valószínűleg mond ez a ilyenfajta vizsgálat valamit. És lehet, hogy abszolút olyan módon mond, amit lehet, hogy más módon elég nehéz lenne, mert ez azért egy ilyen kicsit ilyen tesztelhető, vagy ilyen falszifikálható módszertant is esetleg lehet ebből kialakítani a végén. És az magának a nyelvi modellnek a konzisztenciájára, meg a torzítás mentességére utalhat.
Igen, meg ugye a kérdőívek, akik felveszik ezt a válaszokat, nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a munkakört, ugye az ő munkájukat is az ellenőrizni, tehát hogyha felismerhető a ChatGPT válasza, akkor kiszűrhetem azokat, akik csalnak, tehát ez mindenképpen gyakorlati. Egyébként volt egy mondat az előadásában, ami nagyon megütötte a fülemet, hogy felhozta azt a gondolatot, hogy a szavaknak nincsen önálló jelentése, hanem a szövegben, ugye a közelükben lévő szavakhoz való viszonyuk határozza meg őket, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, tehát nagyon tetszett emiatt az előadás, hogy ezen úgy érdemes gondolkodni, hiszen hogy miért is működnek ezek a nyelvi modellek, miért tűnik úgy, mintha gondolkodnának, hogy nem lehet, hogy tényleg valamilyen szinten már gondolkodnak, és ugye persze ez lehetetlen, mert ugye hát nem érték, ugye nincsen szemantika az ő fejükben, úgymond, de hogy kicsit ez a mondat, ez azt mondja, hogy a szemantika az valójában az nem létezik, és hogyha nem létezik a szemantika, mi csak képzeljük, hogy van, akkor ez elvezethet oda, hogy ezek a modellek előbb-utóbb elég okosak lesznek ahhoz, hogy tényleg az ígéreteiket beváltsák. Persze ez csak spekuláció, de...
És a kérdés az, hogy a programkódokban létezik-e ilyen kapcsolat egymás utáni elemek között, mert a következő előadás, a tied, Krisztián, az erről szólt.
Egyébként ehhez csak annyit, hogy egyébként van olyan kutatási irányzat, akik megkérdezik, hogy nekünk, embereknek van saját tudatunk, tehát kapaszkodjatok meg. Abban már nem akarok belemenni, egy olyan ember kérdőjelezi meg, hogy van-e saját tudatunk, akinek ezek szerint lehet, hogy nincs saját tudata, és akkor ez hova vezet ez a gondolat. De ez marha érdekes, amit mondasz, bár valószínűleg a szociológusok körében ez egy ilyen axióma, ez az állítás.
Na, axiómák. Nagyon ritkán vannak szociológusok körében egyrészt. Másrészt Zsófia, mint egy igazi rendes szociológus, Wittgensteinre hivatkozott, amikor ezt az állítását tette. És igazándiból, igen, Wittgenstein mondta azt, hogy a szó önmagában nem jelent semmit, a kontextus határozza meg a jelentését, ami azért nem egészen ugyanaz, hogy a kontextus szerint különböző dolgokat jelenthet ugyanaz a szó.
Félve nézek ki a közönségre, hogy van, aki még itt van velünk, de úgy látom, hogy van, aki élvezi.
Most lett igazán izgalmas, ugye? Bólogassatok. Mindenki bólogat, nagyon
és
jó.
És hát, ha jobban belegondolunk, a nagy nyelvi modellek pont erre éreztek rá. Tehát, hogy a kontextus...
Ide idézem Prószéki Gábornak a nálunk elhangzott mondatait, hogy a nagy nyelvi modellekben az a zseniális, azokban semmi nyelv nincsen már. Ugye ez itt elhangzott a Győző, és beszélt róla szerintem más előadásban is elhangzott, hogy ez egy ilyen struktúra, tulajdonképpen abban csak számok vannak, és mint ilyen, lényegében bármilyen információ halmazra ugyanúgy működhet.
Hát vagy valójában nekünk voltak illúzióink a nyelvvel kapcsolatban, és ez egy sokkal mélyebb leírása igazából a nyelvnek valójában, mint amit mi eddig gondoltunk róla.
Nem? Igen. Itt is elhangzott, azt hiszem pont a Győzőnél, hogy vektorok kialakítják el gyakorlatilag a szöveget, és onnantól kezdve már a neurális hálónak totál indiferens, hogy ez valamikor szöveg volt.
De az, hogy ha több nyelven tanítod meg, akkor ugye jobb lesz a működése, tehát hogy magyar is, meg angolt is, meg kínait is lát, akkor összességében magyarul is jobban fog beszélni. Ez is erre utal, hogy persze. A háttérben létezik valami, amit jelentésnek gondolunk, de az valójában de. Szerintem az csak összefüggés az egyes dolgok között.
Persze, ez a vektorteres gondolat, ez késszúrás lehet egy romantikus bölcsésznek, de attól még feltelt a kérdés, hogy mégis lehet, akkor így van.
Hát nem, én nem gondolom, hogy készszúrás egyébként. Pont az benne a gyönyörű, hogy kvázi egy matematikai modellel leírható például egy nyelvnek a működése, de például a képek vagy a képi ábrázolás működése, hiszen teljesen ugyanezen a logikán alapulva látjuk a DALI 2-t, vagy a Midjourney-t, amint éppen képeket generál, az pontosan ugyanezen a vektorteres modellen, transformer modellen alapul. Nem, és igen, ezt mondta egyébként a Prószéki, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mit teszünk bele ebbe az algoritmusba, az ugyanígy meg fogja találni azokat az összefüggéseket, amit a nagy nyelvi modellek megtalálnak a szavak és a szavak kontextusai között körül.
Egyébként csak halkan jegyzem meg, hogy ugye erről már beszélgettünk az adásunkban is, meg talán itt is, hogy a gondolat nem is itt kezdődött, hanem például a sakkprogrammal, emlékezzünk rá, hogy pont a Google sakkprogramja volt egy drasztikusan nagy újítás, amíg a Deep Blue-tól kezdődően az volt a koncepció, hogy a emberek által lejátszott partik alapján tanítják meg a sakkszámítógépet. A Google azt találta ki, hogy elmondták a mesterséges intelligenciának, hogy mik az alaplépések, és onnantól kezdve talál ki valami stratégiát, és felépített egy emberi, a humán stratégiához hasonló, de nem teljesen ugyanolyan stratégiát, és az jobb. Tehát önállóan felépített valamit, és ez szerintem, ami itt is egy kicsit megjelent, hogy nem akarjuk megmagyarázni, hogy milyen egy nyelv, stb. Itt van egy hatalmas minta, és ez alapján építs fel egy új struktúrát, vagy modellt.
Csak lábjegyzed, én úgy emlékszem, hogy az AlphaGo volt az, ami az első olyan, ami egymás ellen játszott, tehát saját maga ellen játszott a mesterséges intelligencia.
Igen, és az is behozott egy olyan, ott is annak is volt egy olyan lépés, amire az elemzők csak néztek, hogy úristen, ez mi, és kiderült, hogy az a győztes lépés.
Aha. Igen, és nagyon sokkal hamarabb feltanította saját magát a rendszer, mint az előző sakkos megoldás.
Én konkrétan tudom, 8 óra alatt.
Igen. Na hát így jutottunk el Tamási Mészáros Evelin előadásához, aki a Clementine-nál dolgozik, és a ti hangasszisztenseiteknek az evolúcióját mutatta be, vagy azon keresztül azt, hogy hogyan jelent meg a nagy nyelvi modellek használata, de hogy igazándiból, és szerintem ez volt annak a tanulsága, hogy a szabály alapú megközelítés az nem elvethető, amikor ilyen üzleti alkalmazásokhoz fordulunk.
Hát igen, ő egy elég markáns véleményt fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy azért ő úgy látja, hogy egy hosszabb távon is ezek a szabályalapú, vagy valamilyen értelemben rögzített és szabályalapú modellek vagy motorok működhetnek ezekben a viszonylag szűkre szabott feladatokban, amik itt a, mondjuk egy ügyfélszolgálati robotnál felmerülnek. Egyébként én egy picit ennél megengedőbb vagyok, vagy legalábbis vagy bizonytalanabb, vagy nem tudom. Én azt gondolom, hogy tehát én ezt azért ennyire élesen még nem tudom kijelenteni, de az biztos, hogy rövid távon ezt én is így látom.
Az számomra egy nagy kérdés, hogyha veszünk egy analógiát, és mondjuk a egyébként éppen általad emlegetett önvezető autós példát vesszük, ahol az önvezető autók egy olyan szinten tartanak, hogy meglehetős biztonsággal vezetnek már, egyébként csak még jogi felelősséget nem mernek a gyártók vállalni. Szóval nem jó analógia ez, miszerint az autóvezetést meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni úgy, hogy fognak balesetezni az önvezető autók, de már sokkal ritkábban, mint az ember. Tehát, hogy nem lesz tökéletes, mondjuk ez az analógiában a halucinálás, amik a ChatGPT-nél, vagy az, hogy nem tudja választ, hogy hülyeséget beszél, de már olyan ritkán, hogy az, hogy mondjam, egy átlagos New York-i taxisofőrnél már nagyobb biztonsággal fog vezetni, nem tudom, egy AI taxisofőr.
Mit mondhatnék erre? Nem véletlenül hoztam ezt az analógiát. Én úgy gondolom, hogy itt van egy erős kapcsolat.
Talán megtörténhet az is, hogy egy idő után a szabályalapú finom hangolás, az arra már nem lesz szükség, mert már elég biztosan fogja a statisztika alapú is csinálni.
Mindkét esetben azt gondolom, hogy ha elfogadjuk a rendszernek, hogy van egy ilyen szintű beépített hiba, amit adott esetben esetleg vissza is mérünk, és azt mondjuk, hogy elfogadjuk, hogy 1 millió, 100 millió esetből egyszer hibázik, vagy a hiba értéke az alatt van, de azt elfogadjuk, hogy annyi. Ami egyébként valójában a való világban mindennel kapcsolatban, minden rendszerrel, általunk használt rendszerrel így van, tehát felülünk a repülőre, beülünk az autóba, egyébként is vállunk kockázatokat, meg az élet egy nagy kockázat, de ezt addig a pillanatig, amikor ez gép csinálja helyettünk még az adott tevékenységet, vagy ott egy jelentős szerepet betölt, és adott esetben annak lehet egy olyan fatális kimenetele, vagy bármilyen ránk nézve hátrányos kimenetele, akkor ott ezt már nem fogadjuk el. Ugyanez van, amikor például a torzítással vádolják a modelleket, amik egyébként nyilván az adatokból meg a valóságból származnak egyébként azok az adott esetben azok a torzítások, akkor ugyanilyen torzításokkal az emberek is rendelkeznek, vagy adott esetben még súlyosabbakkal is, de azokat nem vonjuk ki impadra ezért.
Nekem az előadásból volt egy rész, ami érintett is vagyok, mert ez közösen benne voltam ebbe a projektbe, amikor egy bankban mesterséges intelligencia gyakorlatilag feldolgozta a hitel adatait, és ez alapján ő is döntött, hogy ez megkapja vagy sem. De ugye valójában nem ő döntött, ő csak szavazott, és önállóan nem dönthetett. És ugye itt a Gyurinak volt az előadása egy nagyon fontos állítás, hogy ez a technológia már nagyon sokáig jutott, de amikor arról van szó, hogy a jogi felelősséget átadjuk-e a mesterséges intelligencián, akkor minden szállító visszalép, vagy nagyon óvatos. Ugye volt szó a Mercedes önvezető autójára, és hogy itt, amikor generatív AI-ról beszélünk, meg az alkalmazásról, akkor olyan kicsit úgy tekintünk rá, hogy játéknak jó. Tehát ír marketing szöveget, sok mindent csinál, pedig elméletileg a technológia szerintem eljutott oda, hogy beolvasna egy hitelanyagot, önállóan tudna dönteni. Tehát szerintem itt még mindig a hasonló falnál járunk, mint az önvezető autónál, hogy bár már úgy gondoljuk, hogy már talán jobb is, mint az ember, egy önvezető algoritmus is lehet, hogy ha nagyon megnéznénk, hogy teljesít az utakon meg egy ember, akkor már kijönne, hogy jobb. De a jogi felelősséget azt nem vállalják a szállítók.
A konkrét példában ugye döntött is a gép arról az adott hitelről, tehát az algoritmus, csak mellette ült még 8 ember, aki szintén döntött. Tehát ez az előző példánk, hogyha megtehetnénk azt, hogy vezet az autó a önvezető technológia, meg mellette van 8 sofőr, akkor az analóg lenne, tehát akkor azt gondolnánk, hogy akkor vállaljuk a felelősséget, és valószínűleg akkor nem lenne akkor a probléma ez az egésszel. Mind a másik 8 sofőr éppen, nem tudom, nyomkodja a telefonját, akkor még lehet, hogy még mindig lenne esély arra, hogy közbeavatkozzon a gép. De mégis ezt érezzük, hogy nem mindenre működik ez így. Tehát egyszerűen nem alkalmas, hogy...
Csak arra utalok, hogy arról beszélgettünk, hogy a programozók munkáját kiváltja az AI. Mi ne válthatná ki az AI? A hitelelbírálókat, a kárrendezőket, a kárszakítókat, tehát sorolhatnénk egy olyan szakmát, hogy le van dokumentálva, dokumentumok alapján dönt, a dokumentumot most már tök jól fel tudjuk dolgozni, megvannak a szabályok, hogy ilyen esetben így kell dönteni, olyan esetben úgy kell dönteni, hogy érdekes, hogy ez viszont nem merül föl még.
Szerintem kiválthatja, mondjuk inkább úgy, hogy segítheti, tehát hogy kevesebb kárszakértőre lesz szükség, vagy kevesebb hitelbírálóra lesz szükség, mert hogy segíti majd a munkájukat az AI. Én azt gondolom, hogy inkább egy ellenőrzési feladatot fogunk átvenni, tehát hogy összegyűjtjük az információkat, odaadjuk az AI-nak, vagy ő magának összegyűjti, amit tud, és a mi feladatunk az lesz, hogy leellenőrizzük, hogy jól csinálta-e vagy nem, ami persze egy nehéz ügy, nehéz dolog lehet, tehát hogy ezt látom, mert ugye a juniorban is így működik a programozás, hogy ugye megírja a kódot, és akkor én nekem meg el kell olvasnom, és eldöntenem, hogy jó-e, mert ugye hát ha a tesztek lefutnak mondjuk az egy dolog, de hogy még vannak még más réteg is. És ezt gondolom, hogy errefelé fog elmenni. Aha. Az ellenőrzés.
Mi lenne akkor, hogyha mondjuk egy kórház baleseti osztályán triázsolna az algoritmus, tehát hogy a beérkező baleseti betegeket osztályozná sürgősség szerint, mert hogy ugye ott arról van szó, hogy kit kell előbb ellátni.
Ti szeretnétek ilyen világot?
Ha jobban működik, mint az ember, abszolút. Akkor igen.
A mostani nagyon... egészségügyhöz képest csak jobb lehet.
Hú. Én is azt gondolom. De szóval, hogy azzal a analógiával hadd éljek a vége fele, hogy az első liftek gyártó is kiírták a liftre, hogy utazás csak saját felelősségre. Ma a liftekben azt hiszem, hogy fel sem merül. Egyrészt a liftgyártókban nem merül.
Pedig most
fel,
is így van egyébként.
Nem szerintem most már a liftgyártója vállalja a felelősséget, mert hogy elég biztonságos a technológia ahhoz, hogy ne vállaljon vele túl nagyot. És egész biztos, hogy ezekkel a dolgokkal is ugyanez lesz. Úgyhogy én bátrabban fogalmazok, és nem segíteni fogja a banki alkalmazottak munkáját, vagy a hitelelbírálók munkáját, hanem minden bizonnyal döntéseket fog hozni a mesterséges intelligencia, pont azért, amit a Gyula mondott, hogy egy jól szabályozott környezetben egy idő után szükségszerűen át fogja venni, ahogy tudom én, 100 éve átvette hasonlóan jól szabályozott dolg, mit tudom, hogy kell szőnyeget szőni, azt át tudta venni a gép, mert jobban szőtt szőnyeget, mint az ember. Ugyanezt várom én ezekben a témákban is. Én úgy érzem, hogy megbeszéltünk mindent.
Még a Juditnak
az előadását, Panca Judit igen. előadását nem beszéltük meg, aki hát lényegében konkrétan bemutatta nekünk a bögre családot,
igen.
És mobil Malvin felügyelőt.
És a cicáikat.
És a cicáikat, akiket GPT generált, de ez megint egyébként azt bizonyította, és sajnos itt már nekem is fel kellett adni egy kicsit a rövid távú vágyaimat, hogy a szabályalapú megközelítés az nem, egyelőre még nem megkerülhető, egyelőre még szükség van rá.
Hát ez azt gondolom, hogy nagyon erősen a alkalmazás válogatja, de igen, ez pont egy olyan alkalmazás volt, ahol nem hiszem, hogy rövid vagy akár középtávon érdemben előkerülhet más alkalmazás.
Ugye ez a bűnüldöző szervek, általában a csalásfelderítés, vagy tehát igen, ilyen az mintázatok keresésére szolgáló megoldás volt, amit a bűnüldözésben szokás használni, vagy lehet használni, és ez egy Clementine megoldás csomag, és ha jól tudom, és volt is már szó róla a podcastunkban
volt,
korábban.
Volt bizony, volt.
Nem is olyan régen, szóval nem feltétlenül csak bűnüldözésben lehet használni, hanem általában mindenféle ilyen outlier keresésben, meg mintakeresésben ez tök jó lehet, amiben dokumentumok szolgáltatják az egyes nódokat, az egyes csomópontokat.
Akkor megkérdezzük a lelkes közönségünket, hogy van-e olyan, amitről nem beszéltünk, vagy bennük maradt, és megkérdeznék tőlünk, vagy a előadóktól kérdezték volna meg, csak nem tudták még akkor.
Szerintem kérdezzük meg őket. Drága lelkes közönségünk, szeretnétek-e kérdezni tőlünk valamit, vagy inkább végre innátok egy jó kávét? Mind a kettő érvényes válasz. Szegény hallgatóknak nincs lehetősége, de...
De mégis van egy bátor.
Egy bátor kérdező... Ha esetleg nem hallatszott volna a tér mikrofonban, akkor megismétlem a kérdést, hogy hogy képzeljük le GPT fejlesztés jövőjét a korpusznövelésben, vagy valami más módon fogja javítani a hatékonyságot a
hát nálam fejlesztő. Jobban képbe lévők szerint, például a State of AI-os report készítői szerint a korpusznövekedés az falakba fog ütközni, mert mert az internet az véges, meg az emberek által generált tartalom az véges, ez még azért egy darabig tartani fog, pár évig még, amíg növekedni, lényegesen növekedni, utána is fognak tudni növekedni, csak az a dinamika, hogy most növekednek, ilyen mindenféle gyönyörű logaritmikus ábrák vannak erről, az fog erősen lecsökkenni, és emiatt annak vannak korlátai. Egyrészt, másrészt meg hát az egy intenzív kutatási irány, hogy egyébként mindenfajta értem, hogy magukat ezeket az algoritmusokat tegyék valahogy jobbá, akár abban a tekintetben kisebbek legyenek, akár a felhasznált korpusz is lehet. Arról is most már van elég sok kutatás, hogy ezek valami értelemben hogyan lehetnek jobb minőségűek. Tehát megjelent az a fogalom, hogy jó minőségű korpusz, ez mindig is létezett, csak hogy most a fejlesztés tekintetében ez egyre fontosabbá válik.
A mennyiség felül a minőség felé, hogy ezzel a fantasztikus közhelyel válaszoljak. Igen, illetve hát a specializáció az, ami még ilyenkor felszokott merülni, tehát hogy az általános nyelvi modellek helyett a egyes témákra specializált nyelvi modellek felé fordulnak a kutatók.
Igen, ez a programozásban egyébként már nagyon jelen van, tehát egy ilyen 7 milliárd paraméteres modell az már majdnem olyan jól kódol, állítólag még nem próbáltam, már majdnem olyan jó, mint a GPT-4, tehát óriási, tehát az nem tud más csak kódolni, de azt nagyon. És ugye kicsi, az számít, még elég drága a futtatás a modelleknek, tehát hogy most még ez az irány szerintem fontos, hogy hatékonyabban lehessen futtatni őket.
Kérdés.
Körbenéztünk, és nincs több kéz a magasban, úgyhogy akkor itt a pillanat, hogy megköszönjük a itt ülő nézőknek és a hallgatóinknak egyaránt a kitartó figyelmet. Köszönjük szépen, találkozunk a hallgatókkal egy hét múlva, a Kontext 2024-en pedig egy év múlva reméljük, hogy minél többetekkel. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.